Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 412-es számú dicséretünk második versét énekeljük el. Régi számozás szerint ez a 329-es dicséretünk második verse. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Balog László és Balog Hely Mónika gyermekét Emmát, valamint Szilágyi Gergely és Szilágyi Szilvia gyermekét Ellát. Hallgassuk meg, miként szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét olvasok a Timóteushoz írt második levélből, a 4. fejezet 7. és 8. verseiből. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves gyerekek, nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Nem sokára megtörténik a keresztelő. Előtte néhány gondolatot hadd mondjak el nektek annak lényegéről. Életünk bizonyos pontjain megállunk és összegzünk. Így teszünk, amikor kijárjuk az iskoláinkat, így teszünk egy-egy házassági évfordulón, az év utolsó napján, stb. Élete végéhez közeledve Pál apostol is pontosan ezt tette, megállt, gondolkozott és összegzett. Amikor visszatekintett az életére, nagyon sok áldást látott benne. Mi is, ha egy pillanatra felidézzük Pál apostolnak az életét, akkor ezek közül, az áldások közül szinte csemegészhetünk. Mindenek előtt azt látjuk, hogy Isten különleges intellektussal áldotta meg őt már kicsi gyermekkorától kezdve. Azt látjuk, hogy a legjobb és leghíresebb tanítónál tanulhatott Jeruzsálemben. Később, amikor apostollá lett, ő végezte a legtöbb munkát, annyi gyülekezetet, mint ő maga, senki más nem alapított. És élete vége felé, amikor körülnézett, azt látta, hogy rengeteg barátja van, aki őt tiszteli és szereti. Ha valaki így tekinthet vissza az életére, elmondhatja, hogy nekem egy tartalmas és jó életem volt, egy áldott életem volt. És mégis, amikor Pál apostol egyetlen dolgot akar kiemelni, hogy mi a legnagyobb áldás az én életemben, akkor nem ezekről beszél. Hogy fogalmazott? Végül eltétetett nekem az igazság koronája. Ez a legnagyobb áldás. Mit jelent ez? Mi az, hogy enyém az igazság koronája? Azt jelenti, hogy Pál bizonyos volt benne, hogy az örökké valóságot nem a föld alatt, ahogy a költő mondja, virággá koszoltan fogja eltölteni, hanem szemtől szemben láthatja majd Jézus Krisztust a mennyben. Vele lesz olyan közeli, úgymond intim kapcsolatban, amire egész életében vágyott. Ami miatt azt mondta, hogy számomra a meghalás nyereség. Ez a legnagyobb áldás. Ezt ő már megkapta itt a földön, és a mennyben fog kiteljesedni. Most, amikor keresztelésre készülünk, amikor ilyen kicsi gyermekekkel álltok meg az Úr előtt, nyilván ti is átgondoljátok, hogy milyen élet vár rájuk. Mennyi áldást szerezhetnek még. Mennyit kaphatnak az Úrtól. És ilyenkor az embernek eszébe jut a házasság, eszébe jut a gyereknevelés, sok minden, munkahelyi sikerek. Mégis a legnagyobb áldás, ami miatt most itt állunk, az a bűnbocsánat és az örök élet, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg a Golgotán bemutatott áldozatával. Hát Pál apostol ezért mondta, hogy eltétetett neki a korona, mert tudta, hogy ezt a koronát Jézus már megszerezte neki. És mivel ő hitt ebben a Jézus Krisztusban, mint urában és megváltójában, tudta, hogy ezt a koronát senki nem veheti el tőle. Hát a keresztség ugyanerről a Jézus Krisztusról beszél, ugyanerről az áldozatról beszél. Ez a víz Jézus kereszten kiomlott vérének a jelképe. Annak a vérnek a jelképe, amely megtisztít bennünket a bűneinktől, hogy Isten elé állhassunk, mint az ő szeretett gyermekei. Mit üzen nektek, mint szülőknek és keresztszülőknek a keresztség? Egyrészt azt, hogy ti magatok is higgyetek erősen ebben a Jézus Krisztusban. Kövessétek őt. Azt is üzeni, hogy gyermeketeknek is beszéljetek róla. Éljétek elé a vele való kapcsolatotokat. És harmadjára, hogy imádkozzatok értük, és tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy ők is mihamarabb megismerhessék, és Jézus Krisztust, és ők maguk is hitre juthassanak. Akkor majd egyszer ők is elmondhatják Pál apostollal együtt, hogy sok áldást kaptam ebben az életben, de a legnagyobb áldás a Jézus Krisztussal való közösség, ami az új életet és az örök életet hozta el számomra. Ezért imádkozunk mi is, Isten áldjon meg benneteket ebben. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor mi még meg sem születtünk, te már eljöttél erre a földre, és bemutattad azt az áldozatot, amelyben az Isten minden áldása megtalálható. Köszönjük neked, hogy nem kell többé rejtegetnünk a bűneinket, nem kell többé görnyednünk annak terhe alatt, hanem odavihetünk mindent eléd, megbánhatjuk a bűneinket, és a te áldozatodért kérhetjük a bocsánatot. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak a múltra nézve mutattad be értünk a te áldozatodat, hanem a jövőre nézve is, hogy megszerez nekünk a mennyei üdvösséget. És köszönjük neked, Urunk, hogy itt van ez a két kislány ezen a keresztelőn. Köszönjük, hogy a te evangéliumodat a sákramentumon keresztül számukra is kiábrázolva hirdeted. Nagyon kérünk, hogy áld meg a szülőket, keresztszülőket, az egész családot, hogy a te utadon járva és rólad bizonyságot téve az ő gyermekeik is hitre juthassanak. Kérünk, Urunk, ezért az áldásért, add meg nekik is az élet koronáját. Ezért könyörgünk neked. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek. hívő szívvel és hallható szóval feleljetek rájuk. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ella, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Emma, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Ti pedig, kicsi gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 230-as dicséretünk első három versének eléneklésével, régi számozás szerint a 235-ös énekünk. Folytatjuk a zsoltárokról szóló sorozatunkat. Ma délelőtt a 141. zsoltárból szól hozzánk Isten.
Dávid zsoltárát olvasom. Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád. Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkam nyílását. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt. Finom falatjaikból nem akarok enni. Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. És majd, ha bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak mondásaim. Mint amikor barázdát hasítanak a földön, úgy szórják csontjaikat a sírszájába. De én rád tekintek, én Uram. Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Őrizd meg a törtől, amelyet nekem vetettek, a gonosztevők csapdáitól. A bűnösök beleesnek saját hálójukba, én pedig elkerülöm azt. Most pedig gyertek, testvérek, imádkozzunk. Válaszoljunk Istennek hozzánk szóló szavára. Istenünk, magasztalunk, hogy a benned való bizalomra bíztat a te igéd. Köszönjük, hogy imádságunk Krisztusért eljut hozzád. Ha áldás és olaj a fejünkre az igaz ember feddése, mennyivel inkább a tiéd. Ismered jól szánk minden megnyílását, sőt, ki nem mondott gondolatainkat is. Uram, add, hogy nekünk is fájjon, amikor szavainkkal, tetteinkkel bántunk, tégy érzékenyé a saját bűneinkre. Kiáltunk hozzád, hogy szabadíts meg azoktól, és formálj minket, teremts újjá minket természetünkben, könyörülj, hogy ebben is szabad kezet adjunk neked. És kegyelmet kérünk a bűnösök hálójának elkerülésére is. Adj, Uram, imádságot a szívünkbe gonoszságban élőkért. Nyisd meg szemünket a te mindent megelőző szeretetedre, hogy meglássunk téged tetteid és ajándékaid mögött. Megíratott Úr Jézus, hogy a te véred tisztít meg minket minden hamisságtól, úgy ahhoz, hogy azt hallottuk is a keresztelőben. Kérünk, segíts minket ma hittel venni a te áldozatod jegyeit. Köszönjük, hogy örök szeretettel szeretsz, azért vonsz magadhoz hűségesen. Adj az úrvacsorában igazi közösséget veled és egymással is. Segíts, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád, egyre tisztább szívvel áldjunk és magasztaljunk téged. Krisztusért, ami egyetlen közbenjárónként kérünk, hallgass meg minket, Istenünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Mikeás próféta könyve 7. fejezetéből, a 18. és a 19. versekből hirdetem. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Amen. Az 546. dicséretünk első versét énekeljük, 246 a régi számozás szerint. Istenünk igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 6. fejezet 13. verséből. Jézus mondja, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Foglaljunk helyet. Korunk egyik legismertebb és talán legnépszerűbb drámája a Csillagok háborúja. Ennek hőse egy Jedi lovag, aki ismeri az igazságot, felkarolja és bármilyen áldozatot képes meghozni a gyengékért. Ez a Jedi lovag egyszer azonban szembe kerül a gonosszal. És ha bár küzd ellene, végül elbukik, és ő maga is gonosszá válik. Ez az igazi dráma, amikor valaki nem csupán veszít egy küzdelemben és elpusztul, hanem úgy veszít, hogy ő maga is a gonosz oldalra, a sötét oldalra kerül. A helyzet az, hogy ez nem csak egy filmes kitaláció, sok tekintetben mindannyian ugyanezt éljük át. A sötét oldal létezik. Az ördög a maga kísértéseivel folyamatosan megkeres bennünket, és azt akarja, hogy elbukjunk, hogy ott hagyjuk az Istent, hogy mi is úgymond az ő útjára lépjünk. Hát a felolvasott igében ezt a kísértést látjuk Dávid életében megmutatkozni. Dávid 4 dolgot kér Istentől ebben a Zsoltárban, és ez a 4 dolog, mint egy kirakós játék darabkái, jelzik, hogy a sötét oldal teljes pályás letámadást indított Dávid ellen, teljes valójában meg akarta szerezni magának. Nézzük meg ezt a letámadást. Először is az ördög meg akarta szerezni magának Dávid elkötelezettségét. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk, finom falatjaikból nem akarok enni. Gondoljunk arra az esetre, amikor Saul elől menekülve Dávid elhagyta az országot és külföldre ment. Az ottani királyságnak az ura ennek nagyon megörült, és azt mondta, hogy én Dávidot a szolgálatomba akarom állítani. Itt van egy erős szabad csapat. Haza nem mehet. Ez az ember bármire hajlandó lesz értem, ha jól megfizetem. Finom falatjaikból nem akarok enni, ezt mondja Dávid, nem akarok elköteleződni a gonoszság irányában. Nem akarom, hogy meg tudják fizetni mindezt az életemben. Az elkötelezettségen túl az ördög meg akarta szerezni Dávidnak a szimpátiáját is. Tehát, hogy Dávid szív szerint értsen egyet a kísértő gondolatokkal. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, itt pedig ezt kéri Dávid, nem véletlenül. Itt is egy példát hadd mondjak, amikor Dávid szintén menekült Saul elől, egy alkalommal bement a barlangba, és amikor ott bujdosott 600 emberével, egyszer csak megjelent a király is, hogy dolgát végezze, magyarul inkább nem mondom, és miközben ezt látta, hallotta a 600 fős csapat, egyszer csak valaki azt súgta Dávidnak, hogy öljük meg. Hát nem ezért hozta ide őt az Isten? Hát te vagy a felkent király. Most itt az alkalom, az Isten is ezt készítette elő számodra. Nem kell félni megölni. De Dávid azt mondta, hogy én ezt nem akarom, mert az Isten felkentjére nem emelek kezet. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. Talán volt egy pillanat, amikor Dávidon is átfutott a gondolat, hogy milyen jó ötlet. Talán tényleg ezt kellene tennem. Mit akart még az ördög? Meg akarta szerezni Dávidnak a szavait. Hogy Dávid a szavaival is álljon ki a gonoszság mellett. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Ez is egy komoly kísértés, ezért imádkozik Dávid. Sikerült? Hát volt, amikor sikerült az ördögnek mindezt elérnie. Gondoljunk arra, amikor Dávid magához hívatta Úriást, és azt mondta neki, hogy menj haza a feleségedhez. Legyen egy pár nap pihenőd, élvezd a szabadságot. Miért mondta mindezt? Azért, hogy feküdjön le a feleségével. Hát, ha akkor nem derül ki, hogy a felesége Betsabé valójában tőle, Dávidtól vár gyereket. A szavaival a gonoszságot szolgálta ekkor Dávid. És az ördög meg akarta szerezni Dávidnak a tetteit is. Mit mond Dávid? Ne engedd, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt. Hogy a gonosztevők példáját én is átvegyem. Volt rá példa? Hát volt. Megint csak Úriásra hadd utaljak, amikor nem jött össze Dávidnak a mesterkedése, nem ment haza Úriás, és nem feküdt le a feleségével, akkor Dávid levélben felkereste a hadseregparancsnokot, és azt mondta neki, hogy amikor Úriás újra csatába megy, akkor toljátok őt az első sorba, és utána húzódjatok vissza. Ha véletlenül meghalna Úriás a csatában, nem lesz semmi baj. Hát ez azért elég gonosz cselekedet, ebben is elbukott Dávid. Tehát mit akar, úgymond a sötét oldal, meg akarta szerezni Dávid elkötelezettségét, szimpátiáját, szavait és tetteit. Mindig ez a célja. És Dávid olykor el is bukott ezeken a területeken. Hát ma is, minket is támad az ördög, hogy ne az Isten gyermekeihez méltó módon éljünk, hanem bukjunk el, váljunk olyanná, mint a világ fiai. Árad felénk az evangéliummal összeegyeztethetetlen üzenetek sora. Elég bekapcsolni tévét, rádiót, internetet, és már is dől. Kimegyünk az utcára, beszélgetünk valakire, már is dől. Nem igei üzenetek, nem Istennek tetsző gondolatok, hanem annak az ellentétei. Hát itt Európában már elég régóta árad felénk az individualizmusnak az üzenete. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy én vagyok a legfontosabb. A közösség ugyan már, egy gyülekezet, mint közösség, hát ez másodlagos. Egy ország, mint közösség, kit érdekel? A lényeg én vagyok, hogy nekem mi az előnyös. Ott van egy másik üzenet, szintén régóta halljuk már a pénzimádatnak a filozófiája. Pénzért bármit megszerezhetek magamnak. Éppen ezért mindent megteszek azért, hogy minél több pénzem legyen. Nem számít, hogy ezért miről kell lemondanom, kinek teszek keresztbe, mit veszítek vele más területen, nem számít. Csak pénzt kell szerezni, ez a lényeg. Tehát én vagyok a legfontosabb, pénzt kell szereznem, mert mindenhez pénz kell, és akkor még egyet hadd mondjak, ez már egy kicsit modernebb kísértés, de annál nagyobb erővel dől felénk, hát ez az LMBTQ filozófia. ami azt jelenti, hogy ne fogadjuk el a helyünket, mint férfiak és nők, ne fogadjuk el a szexualitásunkat úgy, ahogy az Isten megalkotta azt, hanem borítsunk fel mindent, minden határt, szedjünk szét, minden szabad, nincsenek már normák. És azt akarja, úgymond az ördög, ezek által, az üzenetek által, az üzenetek bombázása által elérni bennünk, hogy mi is így gondolkodjunk. Mi is így beszéljünk, és így éljünk. És azt kell mondanom, hogy Dávidhoz hasonlóan sokszor a hívő ember is elbukik. Hát elég, ha felmegyünk egy-egy hívő embernek a közösségi oldalára, hogy mit posztol, mit ajánl, mi az, amiben ő hisz, gondolkozik, és sokszor azt látjuk, hogy az evangéliummal összeegyeztethetetlen dolgokat támogat. Vannak bukások az életünkben. Olykor egy-egy egyház teljes egészében elesik. Egyetlen példát hadd mondjak, nem olyan régen történt, Németország evangélikus egyház. Egyházi napok. Van egy ilyen rendezvény sorozat, már több évtizede megrendezik. Egy hatalmas, több tízezer fős rendezvény, záró istentisztelet, nyílt téren, vagy 30 ezer ember, kiáll egy prédikátor, és mi az üzenet, a záró mondat? Gott ist queer. Nem tudom, ki ismeri a német és az angol nyelvnek azokat a szavait, amit most felidéztem. Gott, tehát Isten, queer. Ez pedig az angol nyelvben a legfurcsább szexuális kisebbségeket jelenti. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én egy halottba vagyok szerelmes, vagy az Eiffel-tornyot akarom feleségül venni. Tehát Gott ist queer. Ezt sikerült kimondania egy ilyen rendezvényen. És nem történt semmiféle hozzászólás, hogy mi ezzel nem értünk egyet. Tehát fogadjuk el, akármilyen kellemetlen is, de nem úgy működik, hogy mi megtérünk, és onnantól kezdve az ördög békén hagy bennünket, hanem pont fordítva, akkor szaporodnak meg a támadások, amikor valaki elindul a keskeny úton, akkor jön a kísértés, aminek a lényege, hogy szálljunk le, térjünk le a keskeny útról. Hát innen menjünk tovább, mit tegyünk, ha erőnket meghaladó kísértéssel találkozunk. Hát van egy nagyon egyszerű gondolat, szedjük össze magunkat. Manapság valahol ez árad felénk, ez a gondolat minden helyzetben. Ha valami problémánk van, szedjük össze magunkat, találjuk meg magunkban az erőt, és akkor le fogjuk küzdeni a problémáinkat. Azzal egyet értek, hogy tegyünk meg mindent, ami rajtunk áll. Ez evidens. De senki nem mondja azt, hogy a keresztény ember csak úgy nézzen ki a fejéből, és akkor várja a csodát, nem? Nyilván mindent meg kell tennünk, amit lehet, de el kell ismerni, hogy vannak akadályok, amiket a saját erőnkből nem tudunk megugrani. Mit tehetünk akkor? Van egy halleluja énekünk, aminek az egyik sora így szól, térdelj le, mert csak az győz, ki térden állva küzd. Mit jelent ez a sor? Azt jelenti, hogy a mi erőnk, a mi emberi erőnk korlátozott, de Isten ereje korlátlan. És ehhez az erőhöz mi imádság által hozzáférhetünk. Jakab úgy fogalmazza mindezt, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát, ha ilyen kísértésekkel nézünk szembe, akkor a legnagyobb lehetőség, a legnagyobb eszköz a kezünkben a buzgó könyörgés. Hát hadd mondjak ezzel kapcsolatban néhány példát, ami bátoríthat bennünket is ebben a könyörgésben. Hát mindenek előtt itt van Dávid. Ha megfigyeltük az ő zsoltárát, akkor azt láttuk, hogy mielőtt még konkrétumokat mondott volna az Istennek, hogy mit is kér tőle pontosan, már a legelején ilyeneket mond, hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha hozzád kiáltok. Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Tehát, hogy Uram, nagyon szeretném, hogy hallgass meg, nagyon szeretném, hogy segíts nekem. Utána elmondja, és a Zsoltár végén megint hasonló könyörgéseket mond, hogy hallgass meg, Uram, nagyon szeretném, hogy hallgass meg. Dávid nem adta fel az imádságot. Nem arról szólt, hogy na most elmondtam, innentől kezdve az Isten mindent tud és kész. Nem, ő folyamatosan kérte Istent. Hasonló módon tett Jézus is. Időről időre azt olvassuk, hogy Jézus elment imádkozni. Nem 5 percre, sokkal hosszabb időre. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. Olyan sok időt töltött Jézus az imádsággal, hogy ráesteledett, ott a hegyen. És nem egy alkalommal tette ezt Jézus, amikor nagy volt a baj. Nagyon sok ilyen történetről olvasunk. Elment az emberek tekintete elől, csak hogy egyedül lehessen az Istennel, és hosszasan beszélgethessen vele. És még egy példát hadd mondjak az egyház történelemből, ami reformátorunk Calvin imádságáról sokat tudunk. Az egyik egyház történész a következőt mondja: Calvin éjszakai, tusái és csendes nappali könyörgései során ima szőnyegén térdelve imádkozott Isten előtt. Tehát mi, akik távolról csak azt látjuk, hogy volt egy ember, aki írt kismillió könyvet, kommentárokat, stb. Ez az ember annyit imádkozott, hogy az ima szőnyege, hát régen még volt ilyen is, hogy ima szőnyeg, kilyukadt. És ezt olvassuk, hogy az ő reformátor utódja, Béza, megörökölte tőle ezt az ima szőnyeget, és megtalálta rajta ezt a két nagy térdnyomot, amit Calvin teljes egészében kilyukasztott buzgó imádságával. Hát hadd kérdezzem meg, hogy mi milyen gyakran és milyen elszántsággal szoktunk imádkozni. Mert ha azt látjuk, hogy jön a kísértés, és mi sokszor elbukunk a kísértésekben, az arról árulkodik, hogy az ima életünk az gyenge. Mert ha az ima életünk erős lenne, nem mondom, hogy nem buknánk el, mert gyarlók vagyunk. Pál apostol is elmondja, hogy amíg ezen a földön élünk, addig nem tudunk úgymond bűntelenné válni, de hogyha erős lenne az ima életünk, akkor nem ilyen könnyen buknánk el a különféle kísértésekben. Gondoljuk végig, mit kell változtatnunk ezen a területen. Hogyan válaszolt Isten Dávid imádságára? Most már látjuk a kísértést, annak az erejét, látjuk Dávidnak a kérését, és Isten meghallgatta az ő imádságát. Erről is olvasunk. Isten egy, így is mondhatnánk, pedagógus, aki pontosan tudja, hogy mikor és milyen eszközöket kell alkalmaznia a cél elérése érdekében. Dávid életében a feddést alkalmazta. Így számol be erről Dávid, valahol a Zsoltár közepén, hát nem is értenénk, hogy kerül oda ez a fél mondat, vagy ez a mondat, csak úgy van értelme, hogy Isten így válaszolt neki: ha igaz ver engem, szeretetből van az, olaj a fejemnek, még a feddése is. Isten tehát megfedte Dávidot. És nagyon úgy tűnik, hogy ezt a feddést mások által végezte el. Tehát nem egy az egyben szólt Dávidhoz, hanem küldött más embereket, igaz embereket, akik Dávid fejére olvasták, hogy mi vele a baj. És Dávid ezen keresztül megértette, hogy ez Isten szól hozzá. És az Isten akarja őt helyre rakni egyik-másik dologban. Hadd hozzak egy példát ezzel kapcsolatban is. A már sokat említett Úriás és Betsabé kapcsán. Ezt olvassuk: az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember. Te vagy az, aki elvetted a szegény embernek az egyetlen feleségét. És amikor Dávid meghallotta ezt a feddést, akkor pontosan tudta, hogy ez nem Nátánnak a személyes problémája Dáviddal, hanem egyenesen az Isten szól hozzá. Hát hadd mondjam azt, hogy Isten bennünket is szeret annyira, mint Dávidot. És éppen ezért, ha szükséges, bennünket is hajlandó megfeddeni. Hogyan fed minket az Isten? Hát hadd beszéljek először arról, amiről itt most nem olvasunk az igében, közvetlen módon is tud feddeni bennünket az Isten. Nem csak mások által. Amikor igét olvasunk, amikor imádkozunk, akkor úgymond meghallhatjuk az Istennek a hangját, a hozzánk szóló üzenetét. Mostanában a feleségemmel Jeremiás könyvét olvassuk, és fejezetről fejezetre elcsodálkozom azon, hogy ez a Jeremiás milyen hűséges volt mindenben. Hogy amikor az igazság kimondásáért büntetés járt, mondjuk börtön, vagy a ciszternába dobás, vagy halálos fenyegetések, ez a Jeremiás akkor is kimondta az igazságot, és nem csorbított rajta, nem kerekítette le, hogy ne legyen annyira bántó, mindig képviselte az igazat. Vagy mindig hűséges volt a szeretetben is. Hát hogyan viszonyultak hozzá a honfitársai? Hát vagy elfordultak tőle, hogy én nem akarom ezt az embert hallgatni, hagyjatok már békén, vagy egyenesen gyűlölködve, fröcsögve, hogy ez az ember miért van még itt, távolítsátok már el közülünk. És Jeremiás mégis szerette őket. Amikor jött az ellenség, és már mindent kiirtottak, akkor is ott maradt az ő szerencsétlen népével, nem kárörvendett, hogy megmondtam nektek, hogy ez lesz, magatoknak köszönhetitek, nem, ott állt mellettük, és továbbra is támogatta őket. Amikor az ember ilyesmit olvas, akkor mindig magára veszi, én legalábbis magamra veszem, hogy hol vagyok én ettől? Hol tudok én az igazság hirdetésében és a szeretetben ilyen hűséges lenni? De szeretnék. Isten tud bennünket közvetlen módon feddeni. Vagy van a közvetett feddés, mint Dávid életében is, hogy valakit küld az Isten, és rajta keresztül mond nekünk valamit. Van, akinek kifejezetten a feddés a kegyelmi ajándéka. Lehet, hogy ez most furcsán hangzik, de van ilyen. Van, akit Isten képessé tesz arra, hogy az igazságot szeretetben tudja elmondani, úgy, hogy a másik ember azt szívesen meghallgassa, és változtatni akarjon az életén. Az első gyülekezetben, ahol szolgáltam, mindössze 2 évet, volt egy gyülekezeti tag, akit a háta mögött, de később már a jelenlétében is úgy hívtak: Ösztöke testvér. Talán nem kell elmagyarázni, hogy miért. Ő, amikor megszólalt, az nem volt mindig kellemes, de az emberek mindig jobbá váltak mellette. Ösztöke testvér. Isten ehhez adott neki kegyelmi ajándékot. És most én is hadd gyakoroljak úgymond feddést, kicsit általánosabb értelemben. Ha most valaki esetleg az igét hallva azt gondolja, hogy na végre, most ez bátorítás nekem, hogy mindenkihez oda menjek, és jól beolvassak neki Isten nagyobb dicsőségére, akkor hadd mondjam el, hogy ez nem jézusi lelkület, hanem ez óemberi indulat bennünk. Ez az ige nem erre bátorít, hogy mindenkinek jól beolvassunk. Ugyanakkor Isten használhat embereket, és hogyha az ő szent lelkével erre indít bennünket, akkor az igazságot szeretetben képviselve talán mi is lehetünk Isten eszközei. gondoljuk végig, minket hogyan szokott feddeni Isten, az igén keresztül, másokon keresztül, és vajon minket felhasznált-e, vagy fel akar-e használni mások életében. És végezetül nézzük a feddésnek az áldásait, mert hogy ha nem is kellemes a feddés, az eredmény az mindig áldásban végződik. Hát mi az, ami Dávid életében javult? Egyrészt, fogalmazzunk így, a sötét oldal elvesztette a vonzerejét Dávid számára. Ezt olvassuk, de én rád tekintek, én Uram, Uram. Tehát a gonosz, aki addig mindenféle módon megpróbálta behálózni, még a szívét is megnyerni, elvesztette a vonzerejét Dávid számára. Ő már az Istenre figyelt. Benne találta meg az örömét. Óriási dolog. Kellemetlen volt a feddés, el tudom képzelni, hogy Nátán beszámolója után mit érzett Dávid, de utána megjavult az élete. És azt is olvassuk, hogy Dávid megtanult imádkozni az ellenségeiért. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. És ennek is rengeteg példáját látjuk. Hányan akarták Dávidnak a halálát? És amikor Dávid vagy valamely hadsereg parancsnoka legyőzte az ellenséget, még utána is azt olvassuk, hogy Dávid oda ment és megsiratta az ellenségét. Tehát elvesztette a sötét oldal a vonzerejét, és Dávid ilyen módon is megváltozott, hogy képessé vált az ellenség szeretetének ilyen magas fokára is. Hát mit eredményez a feddés a mi életünkben? Hasonló dolgokat. Egyrészt a feddés segít felismerni, megbánni és elhagyni a bűneinket. Ha valakihez nem szól senki, azt hiheti, hogy minden rendben van. De amikor megmondják nekünk, hogy ez bűn az életedben, akkor azon elkezdünk gondolkozni. És a hívő ember életében a Szentlélek mindig úgy dolgozik, hogy a felismert bűn az fájjon is. És ha fáj, akkor oda vigyük az Isten elé, mert el akarjuk hagyni. Magától a bűn nem távozik el az életünkből, de a feddés hatására elindul ez a tisztulási folyamat az életünkben. És a feddés segít növekedni az új életben is, a szentségben, a szeretetben. Mert amikor fedve vagyunk, akkor mindig azt is látjuk magunk előtt, hogy milyenek lehetnénk. Mert Jézus elénk élte, hogy mit jelent az Isten útján járni. Mit jelent az ő tökéletes tisztasága és szeretete. Megint csak nem örömmel indulunk el ilyenkor egy feddés hatására, de mégis ott van bennünk, hogy de azért felfedezem, hogy ez az igazi érték. Megszabadulva a bűntől, annak csábításától, én ezt az igazi értéket szeretném követni. Gondoljuk végig, hogyan fogadjuk a feddést. Mert az egy dolog, hogy Isten küldi a maga feddését, de hogyan fogadjuk? És itt érdemes különbséget tenni az első reakció és a második reakció között. Először az ember hárítani szokott. Gyorsan megmagyarázom, hogy ez nem is én vagyok, ez nem rólam szól, félreértettél valamit. Vagy megvolt rá a jó okom, hogy így csináljam. Vagy mások belém rúgtak, és azért csináltam én is, amit csináltam. Mindig hárítunk, ez a lényege a dolognak, hogy nem akarom elfogadni a feddést. Én nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, aki első körben azt mondta volna az Istennek, hogy igazad van, Uram, teljesen igazad van, szeretnék megváltozni. Nem, először mindig az óember szól ki belőlünk. Ezért kell mindig a második reakciót is megnézni, hogy mit eredményez a feddés az életünkben hosszú távon. Hogy elindult-e a gondolatunk, hogy meghajoltunk-e az Isten előtt. Átalakítottuk-e a gondolatainkat, az érzéseinket, a döntéseinket, az egész életünket. Mert Isten ezt az ajándékot is nekünk szeretné adni, hogy a feddés által az életünk megváltozzon. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 447. dicséretünk első, második és ötödik verseit énekeljük. a régi énekeskönyvben ez a 371-es ének. Imádkozzunk! Urunk, nagyon vágyunk arra a nyugalomra, ami kizárólag a mennyben lesz a miénk, amikor is minden kísértés messze lesz tőlünk, ahol nincs is más dolgunk, mint bűn nélkül élvezni mindazt, amit elkészítettél számunkra. Sokszor talán szándékosan be is csukjuk a szemünket, mintha már ott lennénk, mintha már nem kellene küzdenünk, de tudjuk, Urunk, ha őszinték vagyunk, hogy sok kísértés ér bennünket, és mi nagyon sokszor elbukunk. Szeretnénk, Urunk, megvallani mindezt neked nagy szomorúsággal, és szeretnénk ugyanakkor kérni téged, hogy állj mellénk a mi gyengeségünkben. Neked, Urunk, van erőd arra, hogy megerősíts bennünket lelkileg, hogy felvértezz a támadások ellen, hogy tudjunk nemet mondani, nem csak kényszerűségből fogcsikorgatva, de szív szerint is. A te lelked képes így dolgozni mi bennünk. Hadd kérjünk téged, hogy segíts beazonosítani azokat a kísértéseket, amelyek bennünket érnek, hogy ne tudjon átverni bennünket az ördög. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne a magunk büszkeségével szálljunk szembe ezekkel a kísértésekkel, mintha nekünk lenne erőnk, hanem segíts meghajlanunk és imádságban tőled kérni a támogatást. És köszönjük, Urunk, hogy olyan sok mindenben tapasztalhattuk már a te erődet, olyan sok kísértést sikerült már visszaverni és növekedni te benned. Nagyon szeretnénk, Urunk, ezen az úton haladni, a keskeny úton továbbra is menni. Kérünk, hogy ebben erősíts meg bennünket. És köszönjük neked az elmúlt időszakot is. Köszönjük a gyülekezetünket, annak minden tagját. Köszönjük a különféle programokat, táborokat. Köszönjük az előttünk lévő angol tábort és a gyülekezeti tábort is. Nagyon szeretnénk, ha ott is te lennél a középen, és te szólnál hozzánk, és te formálnál bennünket. Kérünk, Urunk, a szomorkodókért, hogy te adj nekik vigasztalást, és köszönjük azokat, akiknek öröm van az életükben, akik házasságra készülődnek, kérünk, hogy őket is te áld meg a te jelenléteddel. Kérünk, Urunk, hogy te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk közösen az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.